Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsetessék a Jézus Krisztus, Debner Ádámot hallják. Ma tartjuk halottak napját. Ezen a napon a katolikus egyház ünnepélyesen megemlékezik minden elhunytról, de különösen is a tisztulás állapotában lévő szenvedő lelkekről. Az egyház a testi feltámadás és az örök élet hitével és az ebből fakadó reménnyel éli meg a halottak tiszteletének ősi cselekedetét, melynek minden nép a maga hagyományai szerint tesz eleget. Az egyház kezdettől fogva imádkozik a megholtakért. Szent Odilo, Clunyi apát kezdeményezte, hogy miután minden szentek ünnepén az egyház megemlékezik a mennyország szentjeiről, másnap az összes megholtról is emlékezzünk meg. 998-ban vált szokásra az ünnep, majd a 11. században a Clunyi bencések hatására széles körben elterjedt. Az egyház az ünnepen bizalommal kéri a mindenhatót, add kegyelmedet elhunyt gyermekeidnek, hogy a földi élet halandóságát legyőzve örökre szemlélhessenek téged, aki alkottad és megváltottad őket. A mesterséges intelligencia tanács megalakulásával rendszeres egyeztetést ígér a hazai szereplőkkel a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca közleményében arra hívta fel a figyelmet, a szervezet létrejöttéről a múlt héten döntött az országgyűlés az Európai Unió mesterséges intelligenciáról szóló rendeletével összhangban. Emellett megszületett Magyarország első mesterséges intelligencia törvénye, amely hatékonyan biztosítja a hazai vállalkozások és felhasználók védelmét. A mesterséges intelligencia tanács egyik fő feladata, hogy ajánlásokat és iránymutatásokat fogalmazzon meg a rendelet egységes alkalmazása érdekében. Érkezik a nagysebességű internet, jelezte az Energiaügyi Minisztérium, kifejtve, hogy a kormány azon dolgozik, hogy 2030-ra az ország minden részében elérhetővé váljon a gigabit képes hálózat. Az iparági vállalkozások támogatott és önerős fejlesztései újabb 800 ezer háztartásba viszik el a korszerű optikai kapcsolatot 85 milliárd forintos program keretében. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs és Szeged után a Győri Széchenyi István Egyetemen létrejön immár a 6. Konfúciusz Intézet is Magyarországon, ami újabb lendületet ad a magyar-kínai együttműködésnek, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter ismertetése szerint ezek az intézetek a kétoldalú stratégiai partnerség kulturális oktatási alapját biztosítják, és lehetővé teszik a kínai nyelv tanulását és a távol-keleti ország kultúrájának megismerését, különböző kurzusaik révén pedig a gazdasági együttműködés fejlesztését is szolgálják. 16 perces néma csenddel emlékeztek az áldozatokra az újvidéki tragédia egyéves évfordulója alkalmából tegnap. Szerbiában nemzeti gyásznapot tartottak a vasútállomáson történt tragédia okán. A magyar szóbeszámolója szerint a több tízezeres tömegkoszorúkat helyezett el az újvidéki vasútállomás épületénél, majd késő délután rózsákat dobtak a Dunába a Péteráradi hídról. Incidensről nem érkezett jelentés. Az újvidéki vasútállomás tetőszerkezete tavaly november 1-én omlott le, a baleset 16 ember életét követelte, az eset tüntetés hullámot indított el Szerbiában. A kormány pénteken fogadta el a nemzeti gyásznapról szóló rendeletet. Az EU szerbiai küldöttsége egy honlapján közzétett közleményben fejezte ki ismét legmélyebb részét az egy évvel ezelőtti újvidéki állomás omlásban meghaltak családjainak és szeretteinek, a közleményt az összes uniós ország aláírta Magyarország kivételével. A szerb határőrök nem engedtek több magyarországi diákot Szerbiába, akik szerettek volna csatlakozni az újvidéki tragédia évfordulójára szervezett megemlékezéshez. A magyar diákok belépését arra hivatkozva tagadták meg, hogy nemzetbiztonsági fenyegetést jelentenek a szerb államra. A 24.hu portál információi szerint összesen 30-an szerettek volna Újvidékre utazni, de csak 11-en tudtak bejutni Szerbiába. A szolidaritási akciót szervező hallgatói szakszervezet tagja arról számolt be, az intézkedő hatóságok indoklás nélkül elvették a magyar csapat biztosítására szolgáló walkie-talkie-kat, matricákat és kitűzőket. A magyar külügyminisztérium a sajtó megkeresésekre úgy reagált, sem a szabadkai főkonzulátusra, sem a belgrádi nagykövetségre nem érkezett semmilyen panaszbejelentés magyar állampolgárok részéről. Az élelmiszer segélyek folyósítása érdekében a vészhelyzeti tartalék felhasználására szólította fel a Trump adminisztrációt a szövetségi bíróság. Két egymással párhuzamosan hozott bírói határozat pénteken szólította fel Donald Trumpot, hogy a kormányzati leállás és elfogadott költségvetés hiányának ellenére is folytassa a szövetségi élelmiszer segélyprogram működtetését, amire több mint 41 millió amerikai jogosult. Az elnök felhívta a figyelmet arra, hogy a katonák és rendvédelmi dolgozók bérének kifizetésére sikerült forrásokat találni. Végül az időjárásról. Változó vastagságú fátyolfelhőzet szűri majd a napsütést, de csapadék estig nem várható, a szél sok felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 16-18 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám. Negyedikes és nyolcadikos diákok, figyelem! Gyertek a Gárdonyiba! Óralátogatással egybekötött nyílt napok reggel 8 órától. A nyolcadikosoknak november 6-án és 19-én, a negyedikeseknek november 13-án. Előzetes regisztráció az iskola honlapján www.gardonyi-eger.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőtessék, ha Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát.
A Szent István Rádió gasztronómiai műsorában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Gergely Miklós, nemzetközi borszakértőt. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat, Isten hozta önt mi nálunk.
Én is köszönöm a meghívást, köszöntöm a hallgatókat, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. És a mai adásban két témával fogunk foglalkozni, elsőként a Márton nappal, már csak azért is, hiszen november 11-e közeledik, és természetesen mi itt Magyarországon megünnepeljük a Márton napot. Gasztronómiai szempontból is, nem véletlenül. Miért?
Nem véletlenül, mert a Márton nap az hagyományosan az új bor megkóstolásának az ünnepe, tehát gyakorlatilag az új bor ünnepe. Ilyenkor megkóstoljuk az új bort, azt a bort, amit ugye előtte leszületeltük. Hát nyilván egy korán élő fajtát szoktunk ilyenkor megkóstolni. Ilyenkor még kicsit opálos a bor, egy kicsit szénsavas a bor, de az illatokat, az ízeket, a komplexitást, a zamatot, ezt mind érezzük, és ebből még le tudunk különböző következtetéseket vonni azzal kapcsolatban, hogy majd mit kezdjünk ezzel a borral. Tehát hirtelen palackozzuk le, vagy esetleg akár még ezt hordóznunk el. Tehát nagyon sok minden információt ilyenkor a borász le tud belőle vonni. És ebből csinálunk egy ünnepet Szent Márton napján, amikor ugyanis ez a borhoz ételeket készítünk, és ezt az ételt egy ünnepségen megesszük, ami előtt az új bort általában vannak olyan szokások, például Bogácson, vagy itt Miskolcon is, hogy meg szokták áldani, tehát meg szokták szentelni, mert gyakorlatilag ez az egész évi munkánknak az első gyümölcse. Tehát ez egy új bor, nem egy óbor, régen szokták mondani, van új bor, meg óbor, ez egy új bor, könnyű, szénsavas, illatos, és ez egy nagyon kedves dolog.
És ha már új bort említés említette a jellemzőit, mégis azért soroljuk fel, milyenek lehetnek az új borok? Milyen jellemzőkkel bírhat az új bor?
Hát az új bornak mindig fajta jelleges. Tehát ekkor még nem házasítunk, hanem mindig egy fajta jelleget ad. Nagyon-nagyon illatosak, sőt, ezeket az illatokat nem is tudjuk megőrizni igazán már utána, hanem ez talán csak akkor érezhető. Viszont nem igazán parti képes, hogy így mondjam, mert még opálos. Szoktuk mondani a borra, hogy tükrös. Ugye, hogy a bort megforgatjuk egy pohárba, akkor ilyen csili-vili, tükrös, ezt mondjuk rá. Tehát, hogy csillog-villog a pohárban, tehát gyönyörű, különösen, hogyha gyertyafény mellett nézzük ezt meg, vagy egy fény mellett nézzük meg, akkor csillog-villog. Ez még opálos, és ehhez bizony még talán azt is mondom, hogy szakember kell, hogy kóstolja, de vannak olyan szűrési eljárások, amivel már ezt lehet partiképessé tenni. A lényeg az, hogy ehhez viszont enni kell, tehát valamilyen ételt kell enni, mert itt a savtartalom azért bizony magas, és ezért alakult ki a népi gasztronómiában az, hogy ezekhez pecsenyéket eszünk, tehát van egy sült húsokat, illetve hát ilyenkor ugye káposzta szezon van ősszel, párolt káposztát, amit azért jól befűszerezünk, vagy egy zsíros kenyeret hagymával, vagy egy különösebb szalonát teszünk kenyérrel. Tehát mindenképpen meg kell kóstolni, különben is meg kellene kóstolni, csak ezt úgy ezért elmondom, de hát azért legyen ez egy ünnepi alkalom, meg hát már időnk is van rá, mert már az egész évben dolgoztunk, műveltük a szőlőt, szüreteltünk, elmostunk minden edényt, már éppen ideje, hogy egy hétvégét rászálljunk arra, és ez általában a Szent Márton napot követő hétvége, és ez Magyarországon ez egy nagyon-nagyon-nagyon szép és maradandó szokás, és egyre inkább népszerű.
És ha már ételeket említünk, és gasztronómiai élményeket, akkor Szent Márton napkor libát is fogyasztunk, többek között a pecsenye tárházába a liba is beletartozik, de mivel fogyaszthatjuk a libát? És hogyan fogyaszthatjuk?
Hát először, hogy mivel készítjük, mindenképpen zsírral. Tehát ez nagyon fontos, hogy hát vagy egyszerű disznózsírral, vagy ha van nekünk liba kacsazsír, akkor azzal kell. Általában konfitáljuk ezeket, tehát nagyon lassan kell sütni, hogy olyan nagyon finom porhanyós legyen. Semmiképpen nem olajjal, vagy Isten bocsán, margarinnal, elnézést kérek, nem. A jó magyar zsír, és ezzel kell készíteni.
Ha már újborról beszélünk, és az újbor jellemzőit már ismertettük, akkor mit csinál a gazda ezzel az újborral?
Hát a borral nagyon egyszerű, lemegy a pincébe, általában ilyenkor gyertyával szoktak lemenni, mert a musgáz miatt, de én is gyertyával, hagyomány szerint szoktam lemenni gyertyával, ez nálam egy szertartás. Én kérem, annyit csinálok, hogy meg szoktam szagolni az orrommal, és semmiképpen nem mondom azt, hogy megillatolom, mert ez nem így van. Magyar ember az orrával megszagolja, és utána kérem, megkóstolom. Úgy, hogy beveszem a számba, megforgatom, és hogyha ízlet lenyelem, ha nem, akkor pedig kiköpöm. Ennyi az egész. De ezt meg kell tenni többször. És ekkor kialakul a szánkban egy olyan érzés, egy érzet, hogy egy jó borász meg tudja mondani, hogy merre tovább. Tehát, hogy merre kell mennem tovább ezzel a borral. Hogy ebből egy könnyű, egyszerű bort készítek, vagy pedig ez egy olyan évjárat, ami alkalmas arra, hogy úgynevezett szép vagy nagy bort, tehát egy emlékezetes bort készítsek. És ezért fontos ez az ünnep, és ezt mindig megüljük.
És fontos és lényeges gondolat a többször.
Hogy többször, persze, hát mindig kóstolunk. Tehát egy borász, egy szomelié mindig kóstol. Mindig kóstol, és abból következtetéseket von le, és nem csak a saját borvidékét kóstolja. Tehát ez is nagyon fontos lenne, hogy ezért vannak különböző borutak Magyarországon, és elmegyünk, és a másikét megkóstoljuk. Sőt, a másik pincét is megkóstoljuk, a pincéjét, ugyanis a szomszédnak más birtoka van. Tehát nem az én birtokom, hanem egy másik, és ott a terroir, erről már beszéltem, tehát az a mikroklíma, illetve a talaj, az teljesen más, mert az örökkévaló Isten az nem egyformát teremtett. Tehát se Tokajban, sem Bükkalján, sem pedig Egerben, ugye három borvidéket fog össze ez a rádió, nem egyformát. Például ez Burgundiában nagyon szépen csinálják, ott az Imádkozz és Dolgozz program keretében a bencések, ezt 500 év alatt nagyon jól tudták, hogy zsebkendőnyi kis területek vannak, hogy hol van Pinot Noir, hol van Chardonnay, és a legmagasabb minőséget adják ezek.
És ha már többször kóstol a borász, akkor hogyan kóstol? Szükséges mást is kóstolni, hogy azzal az újbor ízzel ne telítődjön el?
Nem, mert nagyon fontos, hogy nyilván ne a reggeli kávé után menjek kóstolni, vagy ne kapjak be egy rágógumit, vagy esetleg ne egyek egy fokhagymás szalámit. Tehát most csak egy ilyen dolgokat mondtam, ez mind az ellensége annak, hogy egy tiszta íz legyen, vagy hát ne szívjak el egy szál cigarettát, ez aztán már mindennek a teteje lenne. Nyilván vannak profik, akik ezt is már megszokták. Én például nagyon vigyázom, hogy nem. Tehát én semmiképpen nem, mert nekem így jó, hogy nekem így tiszta nyálkahártyám. Nyilván sokat nem lehet kóstolni, de mindig meg kell kóstolni, és vigyázni, hogy ne legyen egy mellékíz a számba.
És adjuk meg a tiszteletet az újbornak is.
A tiszteletet én úgy adom meg, hogy én így szoktam meg, hogy gyertyával megyek le. Hát nyilván ma már azért vannak erre különböző eljárások, hogy nehogy muskáz mérgezés legyen, de azért gyertyával, mert ez egy ilyen kis szertartás.
A magyar példákról beszéltünk, de a riport folytatásában javaslom, hogy kiránduljunk egy külföldi országba, akár éppen Franciaországba.
Igen, mindenképpen Franciaországban, ugye a bornak a szinonimája a Franciaország. Tehát beszéltünk már arról, hogy van az óvilág, meg van az új világ. Ugye az óvilág az az öreg Európa, és nyilván itt honosodott meg először a bortermelés. Franciaország egy nagy hatalom a borban, nagyon sokat lehet tanulni tőlük. 135 liter fejenként az évi borfogyasztás, tehát ebben nem csak a Grand Cru borok vannak benne, hanem a nagyon egyszerű asztali borok, és ami nagyon fontos, hogy már a gyermekeket is nagyon kicsi korban rászoktatják a minőségi bornak a fogyasztására, amit úgy csinálnak, hogy levesekbe tesznek egy félevő kanállal, tehát egy hagymalevesbe, különböző ilyen savanyított levesekbe, tehát ezzel savanyítanak, ezekkel a savas borokkal.
Ez miért fontos, hogy már a gyerekeket ráneveljék, beleneveljék a bor és a szőlő szeretetében?
Nyilván, akik borvidéken laknak, azok ezt megkapják, mert hisz látják a szüleiktől. Tehát ugye a gyermeknek a példa a szülő. Tehát látja, hogy állandóan kint vannak a szőlőbe, zúg a traktor, és nagyon sok mindent látnak. Viszont aki nem borvidéken lakik, annak nagyon fontos, hogy megtanulja azt, hogy a szőlőből készült bornak milyen az íze. És hogyha ezt megtanult a gyermekkorába, például az én gyermekeim megtanulták, mert nekem megadatott az, hogy járhattam boriskolába, megtanulták, hogy milyen a szőlőből készült bor, a nagyon egyszerű bor. Tehát a nagyon egyszerű bor, szőlőből készült nagyon egyszerű bor, és ők nem is isszák meg azokat a borokat, amik ugye nem ebből készülnek, tehát nem bogyóból, szőlőből készülnek. Illetve ezzel meg lehet védeni őket a most nagyon divatos égetett szeszes ital kampánytól, ami engem nagyon bánt, főleg egy ilyen országban, ahol hát 22 borvidék van.
Franciaországba visszatérve pedig meg kell említenünk a Bozsolé ünnepet. Mit jelent egészen pontosan ez a kifejezés? Honnan ered a Bozsolé ünnep, és mit jelent maga a szó, Bozsolé?
A Bozsolé az egy borvidéket jelent. Franciaországban 14 borvidék van. Olyan hatalmas borvidékek vannak, hogy például, tehát csak Tokajról tudok számot mondani, mert ezt a borvidéket jobban ismerem, ott egy olyan 5000-5500 hektár van beültetve, tehát körülbelül annyiról születelünk, és ott Franciaországban, ebben a kis borvidékben, egy kis borvidéknek számít 21 ezer hektár van beültetve ezzel az egyszerű szőlővel, és ennek nagyon érdekes, mert Bozsolé egy nagyon-nagyon drága borvidék mellett van, mégpedig úgy hívjuk ezt a borvidéket, hogy Burgundia, tehát Burgony, franciául Burgundia. Hát mindenki hallott a burgundiai vörösborokról. Ugye a Burgundiában kétfajta bor van. Ugye van a vörösbor, ez Pinot Noir mindig, és ugye a fehérbor pedig, annak a szinte a nagy része Chardonnay, ami ugye nálunk is klasszifikált egy világfajta. Illetve még kékszőlőként van az úgynevezett Gamay, ami hát egy ilyen kiegészítő fajta, de gyakorlatilag csak a helyi emberek isszák. Tehát minden borvidéken van egy bor, amit a helyi emberek isznak, szinte majdnem víz helyett. Nem nagyon isznak vizet, hanem ilyen nagyon könnyű kis borokat isznak, és ez a Gamay ott. Ennek a neve különben Gamay Noir Eau Blanc, hogy ezt így elmondjam, de így csak egyszer tudtam elmondani, mert hát nagyon szép neve van, ezért mondtam. Különben Gamay Noirnak hívjuk, a Pinot Noir megfelelőjének, azért is tudjuk, hogy ez egy kék szőlő fajta. Különösebben nagy bort nem lehet készíteni belőle. Egy szép bort sem lehet készíteni belőle, hanem egy nagyon-nagyon egyszerű bort. Azért, mert nagyon hamar érik, és nagyon hamar le kell szedni. És kitaláltak egy technológiát, ez a technológia arról szól, hogy egy zárt rendszerben szén-dioxiddal erjesztem. Tehát leszedem a fürtöket, és egy nagy tartályba szén-dioxidos erjesztést készítek, gyakorlatilag telenyomom szén-dioxiddal ezt a tartályt, és ezek a szemek ettől a gáztól szétpattannak, és ez a gyümölcsössége ennek a bornak megmarad, mármint a szőlőnek megmarad. És hát egy nagyon különleges gyümölcsössége van, ugye az előbb beszéltünk ugye a Márton napról, hogy megkóstoljuk itthon, és ezt a gyümölcsösséget sajnos nem tudjuk bezárni a palackba. Tehát bármit elkövetünk, nem tudjuk bezárni. De ez a szén-dioxidos erjesztés, ez be tudja zárni. Tehát ez egy technológia, ez egy modern technológia, különben nem régen van, nálunk is van Magyarországon. Be tudjuk zárni, és hát ennek egy hihetetlen illata van, képzeljék el, eper és cseresznye. És utána, hogy egy kicsit tovább kezeljük, akkor erre rájöttek, hogy egy nagyon fiatalos ízvilágot lehet ebből kikerekíteni, és hát ezt még talán szégyellem is elmondani, ez a banán, meg egy ilyen tutti-frutti íz, hát mint egy rágógumi. És ez egy annyira behízelgő illat és ízvilág, hogy ebből kérem egy olyan nagy ünnep kerekedett ki, hogy hát mint egy szilveszter.
De miért tartották fontosnak, hogy kapcsolódjon ehhez a borvidékhez egy ilyen ünnep?
Egyrészt ez egy márkaépítés, tehát felépítettünk egy nagyon drága borvidék mellett, van egy olyan borvidékünk, ahol hát nem nagyon tudunk labdába rúgni, és ki kellett valamit találni. És kitaláltak valamit, ami hát így pestiesen mondva sült is. Tehát úgy sült, hogy el tudtuk adni a borunkat. Tehát, hogy egy gazdának dolgozik egész évben, költ rá, el kell adni a bort, nincs mese. Most egy ilyen borvidék mellett, ami presztízs borvidék, tehát Burgundia, szokták mondani Franciaországban, hogy van az a mondás, hogy szereted-e a burgundit, és akkor szokták mondani, hogy igen, szeretem, ha kapom ajándékba. Mert hát annyira drága, hogy gyakorlatilag megfizethetetlen. Tehát a világ egyik presztízs bora. Most emellett egy ilyen borvidék, mint a Bozsolé, hát megint pestiesen nem rúgott labdába. Na most kitalálták ezt, már nem most különben, az 50-es, 60-as években, és csináltak egy hatalmas nagy ünnepet. És gyakorlatilag azért mondtam, hogy mint egy szilveszter olyan, mert konkrét szabályozása van, hogy mikor lehet ezt piacra dobni. Említettem, hogy ez egy nagyon korán érő kékszőlő fajta, tehát nagyon hamar fel kell dolgozni. Ha nagyon hamar feldolgoztuk, ez azt jelenti, hogy már talán novemberben kész van a borunk, gyorsan le kell palackozni, és minden évnek a november harmadik hetének szerdáján éjfélétől lehet piacra dobni. Tehát ezt úgy képzeljék el, hogy van egy nagy show, tehát mint egy televíziós show, egy nagy népünnep, és a jelzést azt kérem Párizsban a parlamentről adják ki. És nem csak Bozsoléba, azon a borvidéken, hanem szinte minden városban. Ott vannak a fiatalok, kamion számra ott van ez a Bozsolé lepalackozva, és akkor bontják fel éjfélkor, és az is megvan adva, hogy ezt meddig lehet árusítani, tehát nem lehet sokáig, mert nyilván ez nem egy tartós bor. Ezt a következő év augusztus 31-ig lehet piacra dobni, és utána sajnos ez tönkrement.
Tudomásom szerint mi magyarok is megpróbáltuk lemásolni ezt az ünnepet egy nagyon találó névvel, de hát valamit Magyarországon értelemszerűen nem úgy működik, igen, mert hát nekünk más borvidékeink vannak, és más tulajdonságú boraink.
Igen, nálunk győzött a Márton nap, hála jó Istennek, ennek biztos oka van. Hát mi lefordítottuk, mert a technológia adott. Tehát mi is tudunk szén-dioxid alatt erjeszteni, nálunk is vannak nagyon korán élő kékszőlőfajták, és hát azzal is ugye valamit kezdeni kell, hát nyilván meg kell inni, tehát el kell készíteni a bort, és meg kell inni belőle. Mi lefordítottuk úgy, hogy bogyólé, és ez piacra is kerül, de igazán nem értékelte a piac. Nyilván ez pénzkérdése is, nem lehetett egy ilyen borünnepet tenni. A Mártonnap sokkal jobban benne van az emberekben, tehát ez a bort összekötni a gasztronómiával, illetve talán már én azt is mondom, hogy az ősznek a lezárása, és ennek az ünnepe ez a Mártonnap. Nagyon érdekes különben még a gamay fajta, mert ugye, amit a fiatalok nem igazán szeretnek a vörös borba, az a tanin, ez a csersav, ami a nyálkahártyát összehúzza. És ez igazán nem egy kedves, hiába lett ilyen tutti-frutti, banános és cseresznyés és epres és ilyen rágógum is ez az egész, de ez a technológia olyan gyors, hogy nem engedi a szőlőhéjából a tanint, a csersavat kioldódni. És én azért nem tudok vörösbort elképzelni csersav nélkül, mert az adja meg a hosszát, attól lehet érlelni, attól lehet majd egy komolyabb vörös húst enni hozzá, de ez a technológia nem tudja megadni. Lényeg az, hogy ezzel az ünneppel egy ismeretlen borvidéket, egy olyan borvidéket, ami egy nagyon-nagyon komoly borvidék mellett van, egy nagyon magas presztízsű borvidék mellett van, tudtak csinálni egy fesztivált, illetve ezt a nagyon egyszerű bort, illetve a fiatalokat lehet a bor, szőlőből készült bor szeretetére elnevelni. Tehát én ebben látom a lényeget.
És a franciák mit fogyasztanak ehhez a Beaujolais-hoz?
A franciák nagy gurmék, tehát nyilván nem fognak hamburgert vagy hotdogot enni hozzá, hanem nagyon érdekes ilyen úgynevezett szendvicseket készítenek, és ennek francia nevét én nem tudom kimondani, és nem is szeretném, mert nem szeretném azokat megsérteni, akik nagyon sokat tanulták ezt a nyelvet, mert ez nagyon nehéz nyelv, de magyarra lefordítva ilyen kanapéknak nevezik. Tehát ezeket a kis szendvicseket, tehát nem akkora, mint nálunk a szendvics, hanem kisebb, tehát ilyen kis falatka, de azért attól nagyobb, úgy nevezik, hogy kanapé, lefordítva. És a Beaujolais-hoz alapvetően nagyon érdekes, hogy ez egy vörös bor, de arról már beszéltünk, hogy mindig a saját gasztronómiát kell enni. Ott például szárnyasok vannak, csirke. A csirkét lesütik bőrösen. Tehát, ahogy lesütötték ezt a bőrös csirkét, ennek a zsírjában megforgatják a krumplit, és ebből készítenek pici kis kanapékat, szendvicseket. Illetve ennek a borvidéknek egy 3%-a, azért ezt nem mondtam el, fehérboros is, még pedig Chardonnay, tehát most Beaujolais-ról beszélek, nem Burgundiára, de különben Burgundiára is igaz, csak nem a 3%. Tehát van fehér Beaujolais is, mert aki nagyon nem szereti a vöröset, az igyon fehér Beaujolais-t, ez Chardonnay-ból van. Ott pedig egy petrezselymes békacombot esznek hozzá, mondjuk ugyanezzel a krumplival. Ez egy nagyon érdekes.
Sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben, megemlítettük a nálunk ünnepelt Mártonnapot, és kibővítettük a tudásunkat, hogy Franciaországban hogyan is ünneplik az újbor ünnepét, vagyis a Beaujolais ünnepet. Mi, a gasztronómiában jártas és a gasztronómiát kedvelő kedves hallgatóinknak milyen jó tanácsot tudunk adni, hogyan készüljenek az idei Mártonnapra?
Az idei Mártonnapra mindenképpen pecsenyéket tegyenek, ludat tegyenek, illetve hát palackoznak új bort, nyilván nagyon kis mennyiségbe, de tehát én mindig elmondom, hogy az lenne a jó, hogyha családok, társaságok kötődnének egy-két pincéhez, és ott folyamatosan vásárolnának borokat, és szinte mindenhol van új bor, legalábbis Tokajt kivéve. Tokajban is azért van, de ott azért kicsit erőltetni kell, mert ott ezt az időt várjuk, ami például a mai nap is van, egy gyönyörű idő van, tehát azért az egy más kategória, de például Bükkalján, Tibor Daróc, Bogács, vagy például az Egri borvidéken igenis van az új bornak létjogosultsága, és egy könnyű, illatos bort igenis meg kell kóstolni ilyenkor.
Gergely Miklós nemzetközi bortanácsadónak köszönöm szépen a beszélgetést, és köszönöm szépen önnek, hogy új gasztronómiai ismeretekkel is bővítette a tudásunkat.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Ismerős az önöknek, amikor reggel csörög az ébresztő, de legszívesebben csak visszaaludnának? Amikor a kávé sem segít, a munkahelyi feladatok pedig már nem kihívást, hanem inkább terhet jelentenek? Arról beszélünk, ami ma már népbetegség, a kiégésről, azaz a burnout szindrómáról. Ez az állapot nem csak a lelkünket, hanem a fizikai egészségünket is felemészti. Hogyan éget ki vajon a túl sok megfelelési kényszer, a határok hiánya, vagy éppen az érzelmi túlterheltség? És ami a legfontosabb, van-e kiút a teljes kimerültségből? Van-e mód arra, hogy újra megtaláljuk azt a tüzet, ami a hivatásunk kezdetén még bennünk égett? Bercsegi Beáta nővért, a Nyolc Boldogság Közösség egyik tagját hallják.
Az a fókusz, amit én most hozok, az ilyen nagyon emberi lesz, éppen azért, hogy ezeket az alaplépéseinket, hogy fokról fokra a szabadságunkban, az örömünkben, meg a szeretetünkben növekedjünk, azokat meg tudjuk lépni, ezeket a lépéseket. Hát ehhez egy eszköztár talán, amit én most hozni tudok. A címe az előadásomnak, hogy legyen a tűzből élet, ez azért is adtam ezt, mert ugye a kiégés az, hát égés, és a tűzből ahhoz, hogy élet legyen, ahhoz azért egy, tehát lehet élet, mert a fűtés is ugye tűz, meg akkor ételt főzünk, ahhoz is tüzet használunk, de ha elszabadul, akkor az katasztrófa. Mi a kiégés? Mit értünk alatt? Tehát ennek van egy jó körülhatárolt definíciója. A kiégés egy olyan fáradtsági szint, amit nem lehet egy hétvégés pihenéssel, vagy egy hetes pihenéssel, vagy egy kéthetes pihenéssel regenerálni. Ezt azért is mondom így sorba, hogy mindenki eldöntheti, hogy az előző évben egy hétvégét pihent, egy hetet pihent, vagy két hetet. Tehát hogyha egyiket se, akkor például mindjárt egy jó ilyen alarm, egy jó jelzőrendszer, hogy hú, akkor hogy állok én a pihenés és energiavesztés, energiavisszaszerzés állapotával. Tehát egy mély fáradtság, ami magával az alvással, meg szabadidővel közvetlenül nem tud regenerálódni, kimerültség, amit nem lehet, amit mondtam, és csupán kipihenni. Ez azt is jelenti, hogy praktikusan, hogy garantáltan életmódot kell váltani. Hogy aztán milyen pontokon, az egy másik kérdés, vagy viszonyulásunkban meg kell változtatni a viszonyulásunkat. Az is fontos tudni, hogy az érintettek, akik ebben a spirálba beleszaladtak, és ebben a spirálban, hát mint egy örvénybe belekerültek a kiégés örvényébe, ők önmagukat nem fogják tudni kirántani. Tehát ez az életmódváltás, vagy a viszonyulásváltás az életünkhöz, az nem vagyunk elegek magunknak, és ezt is, ugye ott van az a négy barát a bénával, akik megfogják és elcipelik oda, ahol az élet van Jézushoz. És ezt is nyugodtan elismerhetjük, hogy ha nekünk egy olyan fáradt állapotunk van, ami ismétlődik, ami nem, amit azt érezzük, például ez egy jó kis jel, hogy na végülis elmentünk szabadságra. Jó, tehát elmentünk szabadságra tényleg 2 hétre, és utána gyomorgörcsel, félelmekkel, szorongással kezdjük az első szolgálati vagy munkanapunkat, akkor szeretném mondani, hogy nem pihentük ki magunkat. Pihentünk, elmentünk, csak ki nem pihentünk. És az az érdekes, hogy amikor pihenünk, akkor azt várnánk, hogy ez így jön föl, és azt érezzük, hogy nem jön föl, hanem 2 hét után kevesebb van. És ez nagyon megrázó élmény. Erre mondom azt, hogy amikor 2 hét pihenés után kevesebb van, mint érzetre, tehát lehet, hogy valamennyit töltöttünk már rá, de érzetre kevesebb van, mint előtte, akkor az azt jelenti, hogy nincs elég muníciónk. Ilyen praktikusan azt is mondhatnám, hogy a benzintartályba töltöttünk 2 liter benzint, csak az ugyanúgy 5 kilométerre elég, vagy tehát nem elég a következő hétre, vagy nem elég a következő 1 hónapra, vagy nem elég a következő 1 évre. Tehát pont arra volt elég, hogy összepakoljuk a koffert, és hazamenjünk vele. Arra elég volt. De a következő lépésre már nem. Jó, tehát a kifáradást így értelmezhetjük. Ilyenkor szoktuk felmenteni magunkat, de mindjárt oda megyünk, hogy de hát ilyen az élet, nem? Hát ilyen az élet. Mit foglalkozzunk az energiaszintünkkel? Mindenki fáradt. Bemutatom nagyon röviden a 3 fázisát a kiégésnek. Ezt lehetne még árnyalni, meg még pontosítani, de akkor tényleg itt ülnénk még estig, szóval most nem ez a cél, hogy ebbe nagyon belemenjünk az örvényünkbe, hanem csak kicsit megyünk bele. Tehát 3 fázisa, ezt Bergner írta le, akinek van egy nagyon jó és nagyon tudományos könyve a kiégésről. Tehát van egy aktív fázis, aztán egy visszavonuló és egy a belső üresség fázis, és akkor nézzük meg egyesével, hogy melyik mit jelent, mit érthetünk alatta. Az aktív fázis. Magas fordulatszám. Magas fordulatszámon pörgünk, forgunk, csináljuk a dolgunkat, bedobjuk magunkat 1000-rel. És az erős aktivitásban az energiavesztésünk, amikor történik, ez egyáltalán nem tudatos. Tehát úgy gondoljuk, és főleg így életközépig, ezt úgy tudjuk is gondolni, vagy elhitetni magunkkal, hogy sose lesz vége. Van elég, tudom, beleteszem magam, de nem tudatosítjuk azt, hogy amit beleteszem magam, az energiával jár, egész egyszerűen. Tehát itt egy ilyen erős aktivitás van, és nem tudatosítjuk, hogy az, amit teszünk, az mivel jár. Senkit nem akarok lebeszélni az aktív életről, tehát nem az a kérdés, hogy aktívan éljünk, vagy ne éljünk aktívan, hanem az a kérdés, hogy tudjuk-e, hogy mit csinálunk, amikor nagyon aktívak vagyunk. Tehát reflektálunk-e magunkra, vagy ahogy Ödön, amikor megbetegedett, leült egy székre, szembe vele a másik szék, és elkezdett beszélgetni. Tehát én ezt értem alatta, hogy tudom-e, hogy mit csinálok. Vagy úgy sodor az élet, visz, és tehát már nincsen semmi hatásom a történésekre. Elvileg én mondom, hogy igen, meg nem, de igazából a belső átélésem az egy ilyen sodródás, szinte elmosnak a dolgok. És ez az, ami a belső elégedettség nem, tehát nincs meg. Nem érezzük feltétlenül ezt a beteljesedett életet. Most a beteljesedett élet alatt azt értem, hogy rendben van a dolog úgy, ahogy van. Tehát ezért itt a mondatok, amiket így hallhatunk magunkból, hogy elégedett vagy? Igen, de. Ez az igen, de. Jól sikerült a hittanórád? Igen, de holnap 3 lesz. Jó volt a... Igen, de. Tehát azt még tudjuk, hogy képesek vagyunk megtenni azt, ami a dolgunk. Igen, de. És egyébként ez is egy ilyen mentális nevelés akár, hogy amikor magunkat rajta kapjuk ezen az igen, de stíluson, viszonyuláson, akkor hogyan tudjuk ezt a... Mert ugye ez egy viszonyulás, és ez nem csak egy mondat, hanem a mondataink mögött viszonyulások is vannak. Az igen, de az egy elégedetlen, nem elég jó. Nem elég jó ez az élet, vagy ez a helyzet, vagy ez a munka, vagy ez a, amit éppen teszek számomra. És ezt, hogyha van egy ilyen mondatunk, amit így megfogunk, akkor ezzel is lehet pár beszédet folytatni, hogy mi ez az igen, de. Nekem egyébként pont 2 hete történt, hogy valaki így rákérdezett, hogy ugye milyen jó helyen vagytok, örökimádás templom, és mondom, igen, de. És annyira szíven ütött, amikor ezt én magamon hallottam, hogy igen, de. És mondja, igen, de, és mi van? De szerencsére olyan valaki volt ott szembe, aki hallotta, hogy én mit mondok. És akkor rájöttem, hogy igen, de én most folyamatosan misszióban vagyok egy éve. Igen, jó helyen van a szolgálati helyünk, de én nem vagyok otthon. De ez jelentette. Ezzel nyilván mérlegelnem kellett, hogy ha ez nekem igen, de akkor ehhez most hogy viszonyulok? Azt mondom, hogy igen, ez az időszak erről szól, igen, egy misszióval kevesebbet vállalok, vagy nem tudom. Tehát, hogy párbeszédbe kezdünk az igen, de mondatainkkal. A másik ez a pihentél, ugyan már. Ugyan már. Vannak ilyen különböző szintjeik, vannak ennek az ugyan már, hát nekem, hát csinálom, ne viccelhet. Ki pihen itt az esperesi kerületben? Senki nem pihen, hát ugyan már, nehogy már pont én legyek, aki most elkezd pihenni, hát milyen ciki lenne, vagy a hittanárok közül, vagy ugyan már. Tehát van egy ilyen kicsit ilyen arrogáns ugyan márunk, aztán ez az ugyan már, ez úgy lehet, így csökkenhet egy energia szintünk, és akkor ugyan már, viccel, kinek jut az eszébe. Vagy azt is mondhatom, hogy nem pihentem. És akkor ez a mondat megint azt jelenti, hogy mert kéne szerinted, vagy. Igen, utoljára 2 hete pihentem. Az jó volt. Az volt egy napom, és akkor nem tudom, elmentem kirándulni. Tehát ez is egy viszonyulás, hogy mert ebből a szakaszból, ebből az aktív szakaszból, amikor nem érezzük, hogy bármi kockára lenne téve, hiszen minden megy. Hiszen minden működik, csak egyszerűen beleléphetünk olyan mechanizmusokba, és fenntarthatunk, és gerjeszthetünk olyan mechanizmusokat, ami, amit mondtam, hogy ez örvénynek tekinthető, amivel elindultunk már lefelé. És hogyha időben fekszünk rá, akkor tudunk könnyebben korrigálni. Mélyről nehezebb korrigálni, mint a felszínről. Nem vagyok egy örvényszakértő, tehát ezt most inkább egy ilyen lelki oldalról mondom, tehát lehet, hogy fizikailag nem pont ez a... De lelkileg azt hiszem, hogy értjük. Második szakasz, ez a visszavonulásnak a szakasza, a visszavonuló fázis. Először észrevétlenül, majd láthatóan csökken a teljesítmény. Ez az a pont, amikor végre meghúzzuk a határokat, úgymond. Tehát ez így mondjuk, hogy na, hát azért velem se lehet mindent megcsinálni, nem? Tehát azért itt vannak a határok, azért vannak. Viszont az az izgalmas itt, hogy feszülten és idegesen viszonyulunk ezekhez a határainkhoz. Ezen tetten érhető, hogy feszülten és idegesen viszonyulunk. És sok esetben ugye ez a velem nem lehet mindent megcsinálni dolog. Ez a mondat, tehát a többiek olyanok, a rendszer olyan, mindenki más, a boltos, a szomszédnéni, és így fokozhatnánk, hogy ki mindenki. Tehát feszülten reagálunk, tehát a saját korlátainkhoz, saját határainkhoz, saját emberségünkhöz való viszonyunk, az így befeszül, és Jézus emberként mondott igent az Isten akaratára, az Atya akaratára. Jó, tehát Jézus emberként mondott igent az Atya akaratára. Vállalta az emberséget, emberré lett értünk, ilyen emberi testben, emberi korlátokkal, az időhöz, a fizikai valósághoz érkezett meg, és ebben az emberségben mondott igent. Vagyis tanulhatjuk tőle, hogy a határainkkal, a korlátainkkal hát megbarátkozhatunk, része a történetnek. Nekem a nagyon kellemetlen múlt heti határ találkozásom az volt, mikor itt jelenlévő Attila atyával megbeszéltük, hogy én holnap megyek hozzájuk, és realizáltam, hogy én másra számítottam, egy másik meghívásra. Azt hittem, hogy hitoktatókkal találkozom, és kiderült, hogy gyerekekkel. Ez egyébként én értettem félre. És mondtam, hogy hú, én valamit megígértem. De nem tudok ezután, a konferencia után 6 osztállyal eltölteni. És nagyon kemény találkozás volt, mert ugyanis ezt, mert mi 2 éve próbálunk találkozni egymással, és mondtam, hogy ez nem igaz. Csak 2 verzió volt, nagyon jól éreztem a gyomrom tájékán a feszültséget, hogy totál befeszülök, hogy én ezt nem fogom tudni. A hitoktatókkal tudtam volna, mert az egy másik típusú figyelem, amire fel tudtam készülni, illetve készültem is. Ezt viszont nem. És akkor éreztem, hogy jó, ez itt rendesen befeszült. Magamban való csalódottság, igen, mondtam. Azzal való találkozás, hogy hát nem igaz, hát most lelkipásztori napokon előadok, hát nem igaz, hogy nem tudom megcsinálni, hát stb. Tehát ennek a határa való találkozás megvan az életünkben. És hogy Jézus ezt az emberi határokat, amivel ő találkozott, amit megélt, azt nem agresszívan élte meg. Tehát nem lamentált, hogy ő most miért is nem ugorhat le a toronyból, meg miért nem fog csodát nem tehet a kövekkel, hanem döntött, amellett, hogy emberként a határokkal együtt fogja leélni az életét. No, tehát a második, ez a visszavonuló fázisnak a tipikus mondatai, amik majd előkerülnek valószínű, na ezt azért már nem. Hogy lehet, hogy még ez is? Ne játszanak már velem. Miért ne felejthetném el, ez már egyébként a csökkenő energiaszint, miért ne felejthetném el, vagy mulaszthatnám el én is ezt vagy azt, hiszen én tényleg nagyon sok mindent csinálok. Miért ne felejthetném el? Hát most nehogy már fele annyit csinálnak emberek, azok is elfelejtik, én miért ne? Persze, hogy elfelejthetjük, de itt nem is ez a kérdés, hogy mit felejtünk el, meg én, meg mit nem, hanem hogy hogy viszonyulunk ehhez. Tehát önigazoló mondatokkal, agresszióval, magunk felé, feszülten, idegesen. És akkor ebben a fázisban már nem csak a magunk felé jelenik meg, hanem mások felé is. És ugye nekünk ez egy nagyon kritikus dolog, hiszen a Jóisten szolgálatában vagyunk, és valahogyan őt képviseljük mindenhol. Tehát az, hogy egy megfelelő állapotban legyünk, egy megfelelő energiaszinten, az nem a saját wellness érzetemért van elsősorban, hanem abban a küldetésben, amiben beleálltam. Tehát, hogyha nagyon szép dolgokat mondok a Jóistenről a hittanórán, vagy a prédikációban, de mivel nem vagyok normális állapotban, feszült vagyok, és ahogy kifordultam a teremből, vagy a templomból, már nem lehet közelíteni hozzám, mert akkor az üzenet az nyilván nagyon ellentmondásos. Tehát amikor én így nagyon szívesen beszélek a kiégés prevencióról, akkor azért is teszem, mert azt gondolom, hogy a saját szolgálati utunkhoz, a hitelességhez, azt, amit képviselünk, ahhoz szükséges önmagunkat karbantartani. Felelősek vagyunk magunkért is, és magunk által, tehát ha magunkért felelősek vagyunk, akkor tudunk igazán felelősek lenni másokért. Jó, tehát a visszavonuló fázisban, mondom, elkezdi a határokat az ember, de nagyon rigid módon, nagyon ideges módon és kicsit sértődötten, vagy nagyon sértődötten így meghúzni a kiégésnek ebben a szakaszában. És persze egyre jobban megérkeznek azok a gondolatok is, hogy hát engem nem ért meg senki. És akkor ilyenkor van ez az olcsó spiritualitás, olcsó antropológia, mondjuk így, hogy de hát Jézust se értették meg. Igen, de Jézus nem azért nem értették meg, mert ő nem volt megfelelő állapotban, hanem a küldetését nem értették meg. Tehát ezek olyan panelek, amikkel nem kell szembenézni a saját felelősségünket. Tehát ez egy nagyon banánhéjas dolog, hogy ezeket a egyébként teológiai igazságokat, azokkal mi felmentjük magunkat, és azt mondjuk, hogy hát nincs felelősségem. Hát. Vagy pedig azt mondjuk, hogy szembenézek a magammal, szembenézek Jézus életvitelével, és ezzel együtt haladok az önátadásban. Nem elveszik, hanem magam adom oda. A harmadik fázis a belső üresség fázisa. Ez egy erős kimerültség, passzivitás, az életkedv elvesztése. Ez az a pont, ahol így könnyen elhangzik, hogy elegem van, szenvedek, hagyom mindenki békén, miért nem számíthatok végre én is. Tehát ezek azok a mondatok, amik már annyira kimerült állapotban vagyunk, hogy egyre jobban ez a bizonyos burok, ez így megteremtődik, vagy tehát magunk is hozzájárulunk ennek a megteremtéséhez. Elszigetelődünk. Tehát a szenvedésben, vagy a kiégésnek ebben a szakaszában egyre inkább elszigetelődünk. És hát nyilván ezek azok a pontok, amikor olyan feszültségoldó eszközöket kereshet az ember, ami közvetlenül hat, és elköteleződéssel nem jár. És ez bármi lehet tulajdonképpen, tehát közvetlenül hat, legyen negyed órán belül hason, és ne kelljen elköteleződni, ne legyek felelős azért, mert azt már nem bírom, az már túl sok. Tehát ebben az állapotban. Viszont mivel a belső üresség nagyon nagyra nőhet, itt elviselni ezt, az mondhatom azt is, hogy lehetetlen. Ezért nagyon nem mindegy, hogy amikor ez a lehetetlen állapotba kerül az ember, akkor tényleg megvan-e az az eszköztára, az a telefonszám, az a kapcsolati rendszer, az a szakmai segítő kör, akikhez fordul. Mert egyedül nem fog menni, de nagyon nem mindegy, hogy itt ezt az elviselhetetlenség állapotát, azt mivel oldja az ember? Mert utána annak lesznek meg a következményei. Tehát utána már azt kell majd kezelni, ami aztán akár életvezetésében, élethivatásában stimmel, elviszi onnan, szervileg, függőségeket okozhat, stb. Tehát akkor már nem elég úgymond a kiégésből fölépülni, hanem ezeket a feszültségoldó szerekkel kell először megküzdeni, hogy az egész energia visszatérjen. Ha viszont van egy eszköztár, akkor az ember tudja, hogy merre mehet, merre keressen segítséget. Kik a veszélyeztetettek? Hát jó hírem van, akik nagyon jól akarják csinálni, tehát szerintem így, akik itt vannak mindannyian, de most ez nem ilyen krimi akar lenni, csak aki nagyon jól akarja tenni az életet, és még többet bele akar tenni, és még jobban szeretné, annak könnyű elveszíteni, tehát nagyon meg kell lenni talpalva, hogy ne veszítse el a súlypontját. Aztán a szent szakmák. Ugye, hát ide tartoznak nem csak mi egyháziak, hanem orvosok, pedagógusok, szociális munkások, terapeuták, tehát mindenki, akinek a hivatása, hogy sokat adjon a másiknak, hogy beleadja magát, és hogy önmagát adja, tehát hogy nem egy eszközt nyújt oda, hogy ezzel csináljon valaki valamit, hanem maga az eszköz, maga a segítő, a személy. Tehát olyan szakmák, hivatások, akiknek a szerepe folytán ezek a humán interakciók, az emberi kapcsolódások középpontjában állnak, és a személyiségükkel dolgoznak, önmagukkal dolgoznak. És persze a Szentlélekkel együtt, de a Szentlélek ugye 24 órában ébren tud lenni, nálunk meg mindenki elmondhatja, hogy ki hány órá alvásra van szükség. Tehát, hogy ezt érzékeljük, hogy nem az a kérdés, hogy a Szentlélek adja az ő kegyelmét meg erejét, hanem az a kérdés, hogy ez a kis törékeny cserépedény, ez tud-e működni. Aztán van az idealizmus, és ez is hát kifejezetten így számunkra jelen van, hogyha túl idealizáljuk a saját küldetésünket, szakmánkat, és nem érzékeljük az emberi valóságot benne, és mindig a célvonalon állunk, és nézzük magunkat stopperrel, hogy mondom, tartunk-e már ott, mint kis Szent Terész 24 éves korában, akkor ugye mindig lesz egy ilyen frusztráció, hogy hát még nem, és akkor mi van? Egy kicsit ott kell tartanunk, ahol vagyunk, és ahhoz kérni a kegyelmet, hogy onnan hogyan tovább. És persze a példaképek, azok meg vonzást gyakorolnak ránk. A vonzás az pedig lendületet, erőt ad. De nem az, hogyha magunkat mindig így leellenőrizzük abban az értelemben, hogy még mindig nem tartok ott, mert ez egy komoly frusztrációt eredményezhet. Tehát az úton lenni, úton lét tudománya, az nagyon sokat segít abban, hogyha ezekben a szent szakmákban vagyunk, ezekben az idealizmus, az ideák vezetnek bennünket, abban a lábunk azért a földön maradjon. És természetesen a különböző teljesítményorientált szervezetek dolgozói is, tehát akik akár lelkipásztori gondozásunkra vannak bízva, önálluk is ez a folyamatos teljesítmény kényszer, a folyamatos visszaszámlálás, hogy igen, teljesítettél, maradhatsz a munkahelyen, nem maradsz a munkahelyen. Tehát ezek nagyon nagy elvárástényezők, amik önmagukban energiát vonnak el, energiát igényelnek.
Kegyelem, életadó harmat, amikor lángra gyújt a te hírgalmat. Ezer év hosszú éjszakát fény fordít végre át minden szíven, ami nappal még.
Meg hát újra Magyarország, most jön fel rád a világosság. Szól hozzád csendesen, tajtékzó tenger.
kisebb madaram, szállj rá most vállamra, a tiéd legyek én ma valahára. Szabadság madaram, szállj rá most vállamra, a tiéd legyek én, a tiéd legyek én.
Kedves hallgatóink, Versegi Beáta nővért, a Nyolc Boldogság közösség tagját hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papp Ildikót hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!